A cím, ahogy látjátok is, hogy akiknek a levél íródott. Szeretném, hogyha megismernétek őket, mert ők egy olyan helyen laktak, mely a Római Birodalom egyik legnagyobb és legnépesebb városa volt. Ha igazak a statisztikák, amik még a jelenkorra sem feltétlenül mindig igazak, de ha visszatekintünk, akkor azt mondják, hogy a negyedik legnagyobb, de a négy legnagyobb város között benne volt a Római Birodalomban Efézus városa. Hogy hol helyezkedik el? Itt az egész római impériumot látjátok. Azért ez sem volt kicsi, ha belegondoltak, hogy a földközi tenger csak így lazán a mi tengerünknek hívták, mert hogy minden oldalon ők voltak. Ha egy picikét közelítünk kis-ázsiai partvidékre, akkor ott abban az öbölben, bár elég nehezen láthatóan, egy Efezosz nevű feliratot láttok, de közelítsünk még jobban rájuk, és innentől egy kicsit részletesebben is hadd szóljak róluk. Egy monda szerint a várost még a föníciaiak alapították, és ők honosították meg annak az istennőnek a tiszteletét, mely nevet ugyan többször cserélt az évszázadok folyamán, de tisztelete sajnos máig követhető ezen a vidéken. Aztán jón hajósok érkeztek ide a Kajstrusz folyó torkolatához, ott angolul egészen más kiejtéssel, de ugyanez a folyó szerepel, és egy véden helyen rábukkantak az őslakók egyik szentélyére. Ez egy megszentelt fa volt, és itt áldoztak az istennőjüknek, egy sokkebellel ábrázolt ősi ázsiai természetistenségnek. A görögök hamarosan bekapcsolódtak ennek a kultusznak a tiszteletébe, és úgy vélték, hogy az őslakók istene nem más, mint a gyönyörű Artemis, a szűz holdistennő, a híres vadász, és hitük szerint Artemis védte a városokat, a nőket és a fiatal állatokat. A görögök természetesen nem elégedtek meg az őslakók parányi szentélyével, és a telepesek kezemunkája nyomán hamarosan egy hatalmas építmény körvonalai bontakoztak ki. Az építkezést az sem akasztotta meg, hogy Krözus Lüd király Krisztus előtt 560-ban elfoglalta Efezoszt. Talán hallottátok már ezt a mondást, hogy nem vagyok én Krözus. Na ő az volt, és ezt akkor szokták mondani, amikor valaki azt bizonygatja, hogy hát bizony üres a pénztárcája. Ebből következően Krözusnak nem volt az. Ez a dusgazdag uralkodó a helén kultúra nagy tisztelője volt, és nagyvonalú pénzügyi támogatásával hamarosan elkészült Artemis gyönyörű temploma. Sehol nem akadt a helén világban párja, és Artemisionnak nevezték el ezt a csodát. Az építmény nagyjából akkora volt, mint ma egy 6 emeletes lakóház, több száz, 20 méter magas márványoszloppal. Hát az a 20 méter magas, az körülbelül, ahogy nézem, hát ez egy olyan 10 emeletes ház. Nem, annyi nem. 7 emeletes ház magassága lehet nagyjából. Pontos szerkezete talán örökre ismeretlen marad, mégis egy különlegességet hat említsek még róla. Ez a templom 1000 évig állt. Képzeljétek el, hogy valamit mondjuk István király felépített volna, egy ilyen pompázatos, gyönyörű templomot, és a mai napig teljes pompájában meg lenne még. Elképzelhetitek, micsoda becsben volt a város lakói és a környék az akkor ismert helénvilág egész előtt. Tehát 1000 éve állt Artemis gyönyörű temploma, amikor Krisztus előtt 356-ban egy ember, aki a halhatatlanságra vágyott, egy fáklyával felgyújtotta. Ez egy egyszerű ember volt, rendkívüli képességek híján, és nem nagyon tudott kiemelkedni a többiek közül, és úgy gondolta, hogy csak egyetlen módja van annak, hogy legalább nevében örökké éljen. Elhatározta, hogy elköveti az akkori mércével mérhető legnagyobb gonosztettet, és így írja be magát a világtörténelembe. És felgyújtotta a gyönyörű templomot. Az elmúlástól rettegő, a magát bármi áron megváltani akaró ember szánalmas példájává vált így. Miután tettének indítékát bevallotta, a város vezetői bosszúból megparancsolták, hogy senki se emlékezzen a gyújtogató nevére. A parancs viszont olaj volt a tűzre, mert az ítélet kihirdetőinek a nevét ma már senki sem tudja, de Hérosztratosz nevét parancsra nem lehetett elfelejteni. Efezosz városa Ezek után új otthon teremtett szeretett istenségének, még szebbet, még nagyobbat, mint amilyen a lerombolt templom volt. A maguk erejéből megpróbálták újjáépíteni, és a városban élő asszonyok ékszereit is összegyűjtötték a költségek fedezésére. Az építkezés azonban nagyon elhúzódott, és annak ellenére, hogy nem akadt olyan falu, nem akadt olyan város az egész ázsiai környéken, ahonnan ne adtak volna adományokat, karavánok, teherhajók hozták az aranyat, ezüstöt, drága holmikat, öregek, fiatalok, koldusok, fejedelmek fogtak össze, hogy minél hamarabb elkészüljön az új templom. Ennek ellenére 120 évig tartott, még végül is befejezték. Közben történt egy olyan intermezzo, hogy megjelent a környéken egy másik hódító, Nagy Sándor, és felajánlotta, hogy ő befejezi ezt a templomot. Egyetlen pici kérése volt, a templom dedikációjában ott fönt említsék meg, hogy Alexandrosz építette az efézusiaknak. Az efézusiakban pedig volt annyi öntudat, hogy azt mondták, hogy köszönjük, akkor nem kérjük ezt az adományt, majd befejezzük mi. De végül el is készült, és arra az időre, mire elérkezünk Pál apostol korába, már újra áll az efézusi templom, és ez a város akkorra már óriási metropolisznak számított. Most picit furcsán hangzik talán, hogy egy 4 milliós római birodalomban 300 000 lakosa volt ennek a településnek. Az akkori kereskedelem és kultúra egyik központja, és Pál apostol nagyon hamar felismerte stratégiai jelentőségét, és ebben a városban továbbra is ez a templom volt a központi hely. A város jelképe, talán ott látjátok folyamatosan fönt a felső sarokban azt a méhecskét, a méhecske volt, ez volt a logója Efézusnak, mert Artemis szobrát úgy vették körül a templomi szolgák és a kultusz ápolóinak serege, mint egy kaptárban az anyakirálynőt a méhek. Az Artemision a világ és akkori vidék legnagyobb bankának számított. Ha valakinek pénzre volt szüksége, az felkereste a főpapot. A pénz könnyen jött, de nincs új a nap alatt, magas kamatot kellett utána fizetni. Az istennő szobra pedig tetőtől talpig, egy pillanat, itt valami nem stimmel, segíteni egy pillanatra, mert én itt beakadtam. Következő képre. Oké, köszönöm. Az istennő szobra pedig tetőtől talpig fel volt aggatva áldozati ajándékokkal, fején koronával, övén a méh jelképét helyezték el, szoknyáját pedig elől kötényszerű széles sávban oroszlánok, kecskék, bikák, mítikus lények és mindenféle ilyen rőtvadak borították. Miért beszélek én erről ennyit? Egyetlen igét nem mondtam, és a nagy istennő nevét itt meg már hányszor felvettem. Ennek jelentősége lesz a későbbiekben. Artemis tiszteletére minden évben játékokat rendeztek, és a világ minden részéről érkeztek ide zarándokok. Nagy tömeg szórakozott ezeken a sportversenyeken és ünnepi szertartásokon, és ezrével vásároltak ezüst erekjéket, emlékül szuveníreket, amiket magukkal vittek. A világon mindenütt előkerültek olyan ezüstpénzek, oltárok, ami az efézusi Diana, vagy az efézusi Artemis tiszteletét bizonyítja, még itt Pannoniában, a mi földünkön is ástak elő a régészek ilyen leleteket. Nos, egy ilyen helyre érkezett meg Pál apostol, és azt olvassuk róla az apostolok cselekedeteiben, hogy Pál végigjárta a felsővidéket, és elérkezett Efézusba. Már korábban is szeretett volna ezen a területen szolgálni, ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteiben, de a lélek nem engedte meg neki. Ez egy nagyon furcsa mondat. Valaki, aki a jó hírt akarja vinni valahova, és mégis azt olvassuk, hogy a lélek nem engedte neki. De most ezúttal hosszú időt tölt Ázsia fővárosában, de fölmerül a kérdés, hogy vajon most Pál honnan tudja, hogy itt a helye? És ebből talán örökérvényű dolgokat is levonhatunk, hogy ha az ember keresi a helyét, aztán nem sikerül neki eljutni oda, ami egyébként jó motivációval indul, máskor meg sikerül neki, akkor ez most hogy van? Hát ha megvizsgáljuk, találkozott először az övéivel. találkozott egy testvérekből álló házi közösséggel, Aquilla és Priscillával, akik barátok, támaszok és munkatársak voltak neki a szolgálatban. Tehát most, amikor már másodszor próbálkozik, nincs egyedül. Vannak lelki társai. Aztán ezen a közösségen kívül van itt Krisztust kereső tanítványoknak is egy csoportja. Ezt meg úgy találjuk meg, hogy találkozott néhány tanítványjal, akik Keresztelő János szolgálata révén tértek meg. Gyakorlatilag előkészített terep volt ez, konkrét feladat ezeknek az embereknek a továbbvezetésére. Nos, Pál, amikor megérkezik ebbe a városba, akkor azon kívül, hogy találkozik egy szoros lelki közösségben vele együttlevő házi közösséggel, találkozik továbbvezetésre váró, tanítható emberekkel, a következő dolog, hogy megkeresi az ő vallásának megfelelő templomot. Megkeresi az írásokat ismerő zsidókat. Hiszen ebben a városban egy elég nagy zsidó kolónia élt, hát gondolhatjátok a negyedik legnagyobb kereskedelmi központ a Római Birodalomban, és ezek a zsidók, ezek félszavakból is értették, hogyha ő hivatkozott az írásokra. Potenciális érdeklődők, közös kulturális alappal, értő fülek az írások magyarázatához, gyakorlatilag az evangelizáláshoz. Érdemes megvizsgálni Pál apostol viszonyát ezekhez az emberekhez. Pál viszonya a zsidókhoz eszerint, az írás szerint úgy néz ki, hogy bár friss tapasztalatai voltak, hogy mekkora károkat tudtak okozni neki saját társai, mert azt olvassuk, hogy a felsővidéken az újonnan született keresztény közösségeket gyakorlatilag szétzilálták, sőt, őt magát is bántalmazták, de a római levélben azt olvassuk, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet, mert azt kívánom, és most figyeljetek, melyikőtök merné, tudná, lenne képes ezt kimondani? Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én tesz szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták. Ugye elolvasom még egyszer. Nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet, mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én tesz szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták. Úgy ment el a zsinagógába, hogy adni akart. Nem csupán azért, hogy egy fárasztó hét után kifújja magát, hanem valamit szeretett volna adni. Azt olvassuk, hogy eljárt a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országáinak dolgairól. Hát, hogy nézett ki a zsinagóga, nem tudom. Ez biztos nem az, ez a helyi könyvtár épülete, ami ilyen szép állapotban megmaradt. De Pál apostol bátor ige hirdetése, hogy ő így nézett ki, azt sem tudom, de ez egy viszonylag esztétikus barokk festmény róla. Hát ő magáról azt mondta, hogy elég furcsán nézett ki, vagy azt írták róla, de a kép szerintem szép. Minden esetre azt tudjuk, hogy a 7-6 napján fáradtságos munkával dolgozott, a 7-en pedig tanított a zsinagógában. Semmit sem hallgatott el a rábízott igéből, a békesség kedvéért sem. Azt olvassuk, hogy mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Ezt 3 hónapig bírták. Ezt követően nyilvánvalóvá vált, hogy egy azon szószékről nem hangozhat el egymásnak szögesen ellentmondó tanítás. Amikor pedig egyesek ellenálltak, és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük. Nem lehetett könnyű ez a szakítás, mert Pál tényleg szerette ezeket az embereket. Gyökértelenül maradt a nagy metropoliszban, azaz, hogy mégsem, ahogy már említettem, voltak segítői, támaszai, egyetlen család, de szüksége is volt erre a támaszra. Ahol annyit munkálkodott korábban, a korábbi munkaterületéről elkeserítő hírek érkeztek. Szétszakadt, meghasonlott, lelkileg leamortizálódott a korintusi gyülekezet. Nem sok sikerélmény érhette Pál apostolt ebben az időszakban. és mai viszonyban, mai szavakkal kifejezve mégsem dobta be a törölközőt. Prédikálásának színhelyét áttette Tyrannosz iskolájába. Megint ne kérdezzétek tőlem, hogy az hogy nézhetett ki. Egy kaput hoztam ide a efézusi romok közül, akár ez is lehetett Tyrannosz iskolája. És azt se kérdezzétek, hogy ki az a Tyrannosz. Ők végképp nem. Itt Pláton és Arisztotelész Michelangelo festményén tanítanak éppen. De azért teszem fel őket, mert egy dolgot biztosan tudunk. Ha Tyrannosz iskolájában tanított, akkor az egy iskola volt, egy működő iskola, és nem Pál apostolé, hanem Tyrannoszé. Nos, minden nap egy Tyrannosz nevű ember iskolájában tanított, ez 2 éven át tartott, 2 éven át, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Most azért megint figyeljetek oda minden szóra. Először is kezdjük ezzel az iskolával. Az ókori Görögországban az iskolába egy többnyire idősebb rabszolga kísérte a tehetősebb szülők gyerekeit. Most se lenne ez rossz, nem? Ez a rabszolga megvédte a kis tanulót az esetleges utcai bántalmazásoktól, vitte a tanszereit, ott ült a tanítás mellett a tanteremben a gyereknél, és a tanulásban is éppen ezért tudott neki segíteni. Ezt a rabszolgát hívták Paidagogosznak. Sokszor a mai napig annak érzik magukat a paidagogoszok, gyerekvezetőnek. Pál apostol korában azonban a tanító már nem cseléd, nem misztikus személy, nem szent, nem is rabszolga, hanem hivatásos szakember. A magasabb szintű oktatást pedig egy nevesebb tudós magániskolájában oktatták. Az ilyen rétoriskolákban grammatikát, irodalmat, irodalomtörténetet, történelemkritikát, stíluselméletet, gyakorlatot, dialektikát, köz- és magánjogi alapismereteket, ügyvédi ékeszólást tanítottak. Ezekből az iskolákból szakmailag képesített politikusok, ügyvédek léptek ki, olyanok, mint például az a jegyző, a város jegyzője, aki majd egy hamarosan olvasandó zavargás idején mester ilyen megfogalmazott beszéddel lecsendesíti a város lakóit. Nyitott kapu mindenki számára, akinek fontos, hogy hallgassa az igét Tyrannosz iskolája. De ismét mondom, Tyrannoszé ez az iskola, és ha egyszer az övé, és 2 éven át itt prédikál Pál, akkor vajon mikor taníthatott, mert nem volt a hivatalos tantervben benne az evangélium. Nyilván akkor, amikor itt nem folyt oktatás. Tanítási szünetben oktathatott. De ez 2 éven át minden nap az evangélium, vagyis az apostolok cselekedetei szerint. Általában nem történnek ezen a vidéken a mai napig sem lényeges dolgok a siesta óráiban. Ha valaki elmegy a Földközi-tenger vidékére, mediterrán térségekbe, akkor láthatja, hogy körülbelül olyan délután 11 környékén olyan messzire eldobják a kalapácsot, hogy délután 4-ig meg se találják. Ezekben a holt órákban taníthatott Pál apostol, nap mint nap, Tyrannosz iskolájában, és mire a siesta véget ért, Tyrannoszék visszajöttek, ő meg ment el dolgozni a saját kenyérkereső szakmájában. Róla azt tudjuk, szintén az igéből, hogy ő bőrkikészítő volt, pontosabban sátorkészítő, és nagy piaca volt a római légiók számára készítendő sátraknak. Tehát Pál apostol keményen dolgozik, és utána a pihenő végeztével ment, és végezte tovább a fizikai munkát. És ott meg minden bizonnyal dolgozott késő estig, hogy befejezze a hajnali órákban megkezdett sátorkészítő munkáját. Felteszem azt a kérdést, hogy honnan volt ennek az embernek ehhez ereje? Honnan tudta minden nehézség ellenére mindezt végigcsinálni? Ez az egyik legfontosabb kérdés ebben a mai ige hirdetésben, és remélem a végén meg lesz a válasz is rá. Tehát azt olvassuk, hogy napról napra teszi mindezt, és Lukács evangéliumából idézem, hogy ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Efézusból Korintusba írja Pál, hogy mindez ideig éheztünk, szomjaztunk, ruhátlanok vagyunk, és bántalmakat szenvedünk, otthontalanul bujdosunk, és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Szóval ez az ember nem csak szövegelt, ő valamit tényleg tett. Sőt, ti jól tudjátok, írja később, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkről is ezek a kezek gondoskodtak. Tehát nem csak magáról, hanem még a tanítványairól is, a vele levőkről is. 1 Tesszalonika 4-ben olvassuk, tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozva, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Hát ezek is aktuális igék. Szó szerint arcának verejtékével kellett küzdenie a mindennapi kenyérért, s lelke minden erejét összeszedve vetni a hit magját egy nagyon is kemény talajba, az efézusi talajba. Nehéz terep, szellemileg mindenképpen nagyon nehéz terep, de az álhatatos munka meghozta a gyümölcsét. Isten pedig nem mindennapi dolgokat tett Pál keze által, olvassuk, úgyhogy még a testén levő kendőket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. De szükség is volt ezekre a nem mindennapi csodákra. Hiszen a fekete mágiától átitatott városban a csodák egy cseppet sem voltak ismeretlenek. A csoda egy kétélű dolog. Lehet pozitív, az a háttér, akitől, amitől származik, és lehet sötéten negatív, és ugyanúgy csoda. Az Istennő alakja összekötődött csodálatos jelenségekkel, gyógyulásokkal, jövendőmondásokkal. A mágia benne volt Efézus levegőjébe, kultúrájában, közgondolkodásában. Efézusban a varázslatot, bűbájosságot sokan gyakorolták, különösen híresek voltak az ilyen tárgyuk és könyvecskék, és az efézusi levelek, azt tudjátok, nem azt jelenti, amit mi tanulmányoztunk. Az, hogy Efézia grammata, az néhány talányszerű mondás varázsige elnevezése. Egyesek véleménye szerint Artemis szobrára voltak ezek felvésve, babonás emberek e mondásokat különféle anyagokra felírva talizmángyanánt hordozták és varázs előtt tulajdonítottak neki. A mágiával foglalkozó könyvtekercseket éppen erről a városról nevezték el efézusi leveleknek. Legtöbbjük azonban csak egy lapterjedelmi volt, és fennmaradtak olyan könyvek, amelyeken még Jézus nevét is felhasználták varázsigeként. Látva Pál szolgálatának eredményét, azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy voltak, akik megkísérelték utánozni őt. Na nem az álhatatos munkában, nem a szolgálatában, hanem a látványos csodatettekben. Ennek azonban, hát enyhén szólva, nem volt ereje. Nem volt hitele. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Aztán egy érdekes dolgot olvashatunk még itt. Volt egy Szkvéva nevű pap, zsidó pap, akinek a fiai űztek ilyen jellegű tevékenységeket. Családi alapon öröklődött a pozíció, és a főpap fiai város szerte praktizáltak, és még elismerésben is volt részük, hívták őket. Ez egy jó biznisz volt. Ügyes szemfényvesztők voltak, de éles helyzetben leszerepeltek. Egy pillanatra megint álljunk meg ennél a kolóniánál. Több ezre zsidó kolónia élt a városban, kiváltságos helyzetben a római uralom alatt, és életvitelüket megfertőzte Efézus mágikus levegője. Olyan visszatetsző látványt nyújthattak ezek a varázslástűző Isten népéhez tartozó emberek, mint korunk elvilágiasodott kereszténysége. Azt olvassuk, hogy miközben ők megpróbáltak Jézus nevében, meg Pál nevében ördögöket űzni, az ördög visszabeszélt nekik. És azt mondta, hogy Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? És megtépte őket. És megtépázva, megszégyenülve kellett elrohanniuk, elmenekülniük a megszállott ember karmai közül. És mindezek után úgy olvassuk, hogy tudomására jutott ez minden Efézusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat. És magasztalták az Úr Jézus nevét. Tehát az álkeresztény, vagy az Isten álságos, magát annak tartó, de valójában hamis szolgája, előbb-utóbb lelepleződik. Megszégyenül, és az Isten nevére még ebből is dicsőség származik. A hívők közül is ezek után sokan eljöttek, és megvallották, elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Na most kapaszkodjatok. ezek keresztények, ezek, mondjam azt, hogy újjászületett keresztények? Most akkor lehet bűnt elkövetni megtérés után is? És milyen súlyokat lehet elkövetni? A hívők közül is sokan eljöttek, és megvallották, elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket, azaz a fekete mágia való játékukat. Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, hívők közül, összehordták könyveiket, a sok kis eféziagramátát, és mindenki szeme látta, nem a antikváriumba adták be, nem a könyvtárba vitték be, hogy hát, ha majd más olvassa, nekik már nem kell. És mindenki szeme láttára elégették. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Talán az eszükkel tudták eddig is, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. De most a saját szemükkel győződhettek meg arról, hogy ez nem játék. Hogy súlyos következményei lesznek, ha valaki nem fedhetetlen élettel képviseli Isten igéjét. Olyanra szánták el magukat, ami bizonyára azért még így is nehéz döntés volt, mert nyilvánosan megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Na ez azért kemény. Hívő létükre. Nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne. S nincs olyan titok, amely ki ne tudódna és ismerténe válna. Lukács 8.17. Nos, ez az az ige, amiről még soha nem hallottam lelkesen beszélni és prédikálni. Az efézusi keresztények belátták, hogy ezekből a titkos bűnökből csak nyilvánvaló bűnvállással szabadulhatnak. Rádöbbentek, hogy nagyobb szégyen Isten jelenlétében bűnben élni, mint megvallani azt, amiből szabadulni akarnak. Összehordták az okkult könyveiket, amelyek a mágiáról szóltak, varázsszavak gyűjteményét, és elégették. Nem adták el, kárnak és szemétnek ítélték, noha az értékük, úgy olvassuk, 50 000 ezüst pénzt ért. De ez nem kellett a persejbe. Ez nem kellett. Megtisztult a felemás szívű gyülekezet, és így, és csak is így tudták megtisztulni. Megvallották egymásnak, és elhagyták a titkos bűnöket, és az Úr igéje által az ige hatalmasan terjedt, és megerősödött. És hogy ez mennyire valóság, azt mindjárt meg fogjuk látni. De előtte vizsgáljuk meg, hogy egy lelki vezető, de még csak vezető se legyen, egy lelki ember, egy a gyülekezetben, aki komolyan veszi azt, amit tanít, amit mond, amit vall, amiről a szája is szól, személyes példájával mekkora hatást tudott kifejteni. Nem mindennapi csodák írja a Biblia. De ez a Pál épp olyan ember volt, mint te meg én, vagy bármelyikünk. Nem csodákat akart tenni, hanem egyszerűen csak szolgálni akart Efézus lakóinak. És ennek érdekében meg is tett mindent, ami tőle tellett. Hiszen azért melyikünk szánná most oda 2 éven át, vagy 3 éven át minden szabad idejét az evangélium hirdetésének? Míg más a sziesztában alszik, meg pihen, a sziesta idején meleg van. A melegben az ember izzad. És ezek a, bocsánat a kifejezetét, büdös izzadságszagú kendők, nos ezek gyógyítottak, nem elegáns zakók, amiket karizmatikus gyógytanítók szoktak általában dodálni az emberek közé. Ezek izzadságszagú kendők voltak. Ezek mögött munka volt. Ezek mögött odaszánt szolgálat volt. Ha én megtettem, ha te megtettél, ha mi megtettünk mindent, ami rajtunk múlik, akkor semmi akadály nem állíthatja meg az ige terjedését. Ha csoda kell, akkor csoda lesz. Akkor azt teszi mellé az Isten. De az evangéliummal mindenkinek szembesülnie kell ott, ahol nem rejtjük el a fényünket. És hamarosan Efézus minden lakójának szembesülnie kellett az evangéliummal. Nem lehetett figyelmen kívül hagyni, mert Isten igéje annyi életet formált át, hogy ez kihatással volt az egész városra. Mindenki megtért csodákat. 300 000 ember jó lett volna a 4 milliós római birodalomból, de nem ez történt. De mindenki választhatott. És az Isten soha nem erőlteti rá magát senkire. De mindenki választhatott, és tudta, hogy mi között választhat. Isten igéje tükröt tartott minden embernek, minden Efézusban vagy Kis-Ázsiában élő embernek. bár sokaknak nem tetszett az, amit a tükörben láttak, és szerették volna a tükröt is összetörni. Abban az időben, olvassuk az apostolok cselekedeteit, nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt, mert egy ötvös név szerint Demeter ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket. Hát ez a gyönyörűség, ez Artemis lenne. És itt pedig a tényleg gyönyörű temploma. Az emberek, ez az ember, mármint Demeter, összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk. De látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte egész Ázsiában nagy tömegeket nyer meg és vezet félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy ezt a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és ő így, akit egész Ázsia és az egész földkerekség tisztel, el fogja veszíteni a dicsőségét. Hát össze kellett hívni a szakszervezeti gyűlést, hogy mentsék a szakmát. Mi lesz, ha kimondjuk az igazságot? Botrány. Nem tudom, próbáltátok-e már? Persze az igazságot lehet, meg kell is szeretettel mondani, de nagyon sokszor, még ha szeretettel mondjuk is, abból botrány van. De ha kaptuk, ha megértettük, ha ránk bizatott, akkor mondani kell az igazságot. Az őrálló kötelessége az, hogy a senkinek a vére ne szálljon rá. De tegyük ezt olyan indulattal, amihez nem férhet kétség, hogy szeretetből fakad. Persze ezzel, hogy mondtam, a botrányt még nagyon sokszor nem tudjuk elkerülni. De a szívünk állapotáért is felelősek vagyunk, épp úgy, mint az üzenetért. Ahogy fordítva is igaz mindez. Közeledett a május. Nem csak most, akkor is. Az Artemisiák nagy ünnepe. Idegenek sereglettek Efézusba, a világ minden tájáról, és Demeter akaratlanul is Pál prédikációjának nagy hatására utalt, hogy nem fulladt közönybe mindaz, amit Pál tett. El akarták űzni Pált, mert nem ment az üzlet. Felbojdult a mékas. Felbojdult az istennő követőinek serege. És ekkor tönkre mentek az üzletek. Gondolkodtatok azon, hogyha a maroknyi magyar kereszténység a helyén lenne, és tönkre mehetnének a tisztességtelen üzletek? Bezárnának a kocsmák, érdeklődés hiányában csődbe jutna a szexipar? Szolgálatunk nyomán. Merjünk nagyokat gondolni? Vagy csak Széchenyinek volt ilyen jelmondata. Ami történt, az megdöbbentő. Beözönlik a tömeg, beözönlik Efézus lakossága a város legnagyobb befogadó képességű épületébe, a színházba, és azonnal odalapozok és olvasok nektek arról, hogy mindez hogy történt. Amikor ezeket hallották, haragregerjedtek, és így kiáltoztak, nagy az efézusi Artemis. Az űrzavar kiterjedt az egész városra, majd megragadva a macedón Gájuszt és Arisztarkoszt, Pál utitársait, egy akarattal a színházba rohantak. Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta, a népgyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és legtöbben azt se tudták, hogy miért jöttek össze. A tömegből a zsidók Sándort állították az emelvényre, őt előre küldve, aki azután kezével intve védőbeszédet akart mondani a népgyűlés előtt. De amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és ezt lehetett hallani minden, mint egy két órán át, 120 percig. Nagy az efézusi Artemis. Végre a város jegyzője lecsendesítette a sokaságot, és így szólt. Efézusi férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy az Efézus városa a nagy istennő Artemis templomának és az égből leszállt képének az őrizője? Mivel tehát ezt senki sem vitathatja, nyugodjatok meg, és ne kövessetek el semmiféle meggondolatlanságot.
mert idehoztátok ezeket az embereket, akik nem templomrablók, és nem is káromolják a mi Istenünket. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mestereknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok, s vannak helytartók, pereljenek ott egymással. Ha pedig ezen kívül van valami kívánságotok, a törvényes népgyűlés azt is el lehet intézni. Mert így is az a veszély fenyeget, hogy lázadással vádolnak meg a mai nap miatt, nincs ugyanis semmiféle oka, amellyel meg tudnánk magyarázni ezt a csődületet. Ezeket mondva feloszlatta a gyűlést. Miután pedig megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, s elköszönve tőlük elindult Macedóniába. Hát, látjátok ezt a színházat, és látjátok azt, hogy az a körülbelül 24 ezer férőhely, ha csak ennyi volt tele, ha nem volt ott mind a 300 ezer ember, amit azért el tudok képzelni, hogy ennyi csőcselék azért csak nem volt még a városban, döbbenetes lehetett a két órán átvartó üvöltözés. És ez a lincs hangulat, amit a keresztények szolgálata kiválthatott. És látjátok ott azt az utat, amin aztán a kikötő fele Pál apostol több mint két éves szolgálata után elhagyta ezt a települést, de hogy hagyta el? Ez is egy nagyon fontos dolog. Mondott egy félelmetesen szép, megindító búcsúbeszédet. Ja, és úgy hagyta el, arra megint felhívom a figyelmet, hogy nem volt olyan ember egész Ázsia provinciában, aki nem szembesült volna az evangéliummal. Tehát mindenkinek döntési lehetősége volt. Pál apostol a munkáját elvégezte. És így szól a búcsúbeszéd: ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományba léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam ezt nektek, nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről, és a mi Úrunk Jézusban való hitről. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, melynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. És így folytatja: tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kimélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Micsoda lelki erő kell ahhoz, hogy több évet végig szolgál az előző városban, és jönnek a rossz hírek, hogy a munkáját romba döntik. Most szolgál itt, hogy az életét kockáztatja, de már előre ott van a szívében, hogy itt is jönnek majd utána olyanok, akik szétverik azt a szolgálatot, azt a munkát, vagy legalábbis megkísérelik szétverni, amit tettem. Ismét felteszem a kérdést. Honnan van Pálnak ahhoz ereje, hogy úgy dolgozzon, hogy amit ma ő nappal épít, azt este valaki lerombolja? Tudjátok, a szeretet himnuszát vélhetőleg innen Efézusból írta Korintusba. És hogyha elolvassuk a szeretet himnuszát, akkor talán megértjük, hogy honnan volt ehhez ereje. És nézzük meg, hogy mi van ma Efézusban. Vagy ahogy ma hívják, Szelcsukban. Azért hívják ma Szelcsuknak, talán Szelcsuk törökökről hallottatok, hogy még nevében se emlékezzen senki. Korábban, nem is olyan régen, még úgy hívták, hogy Ajaszuluk. Azzal egy görög szóra a Szent Teológusra, azaz János apostolra utalt a régi korábbi elnevezése. Ma már olyan ízig-vérig török harcosokra emlékeztet még a város elnevezése is. A vének előtt, a gyülekezet vénei előtt nagyon jó példa állt. Egy darabig követték is ezt a példát, még vitte őket a rendület Pál szolgálata nyomán. Fejlett volt a kritikai érzékük, fejlett volt a gyülekezet állóképessége, állhatatosak voltak, nem fáradtak meg, és egy csomó jó példa volt előttük. És ez a jó példa is ragadós. Az egyházi hagyományok szerint Timóteus volt Efézus püspöke, legalábbis először, de a későbbi leírásokból az is kiderül, hogy csak a szeretet fogyatkozott meg bennük, és a csak idézőjelben van. És ha a szeretet már nincs, már csak a lendület van, és kifogy az üzemanyag, akkor előbb-utóbb a lendület is alábbhagy. És ami ott történik, az megint tanulságos. De még mielőtt erre rátérnénk, hadd mutassak meg nektek valamit az efézusi Artemis templomából. Ma az efézusi Artemis temploma több méterrel a föld alatt egy mocsárba belesüllyedve található. Lehetett ordibálni 2 órán át, hogy nagy az efézusi Artemis. Ma már, ha valaki meg akarja közelről csodálni, akkor jó eséllyel kap maláriát a szonyogoktól. Ezzel együtt, még mielőtt lebecsülnénk az ellenség megtévesztő hatalmát, azért hadd mondjak egy megdöbbentő tényt. Amit itt láttok, ez egy zarándokhely, és most nem a saját szavaimat mondom, hanem egy könyvből szeretnék szó szerint idézni. A szó szerinti idézet pedig a következőképpen hangzik. Efézus lakosai a Krisztust megelőző időben főként Artemisnek hódoltak, de ezután 1000 éven át Krisztus követői jöttek. Ma is keresztények zarándokolnak ide rendszeresen, főleg Szűz Mária és Szent Pál tiszteletére. Hát még ez úgy, hogy mondjam, önmagában még nem verte volna nálam ki a biztosítékot, de olvastam én még olyat is, hogy kultusza már a legrégibb időkben elterjedt egész Görögországban, majd később Rómában is. Ja nem, még bocsánat, szeretnék mást is felolvasni, mert ez így még érthetőbb lesz. És ahhoz egy másik képet is mutatok. Csodálatos gyógyulások történnek azon forrás mentén, ahol egy kápolnát emeltek, és az előző épület az Mária háza. A hagyomány szerint itt fejezte be nem az életét, mert az igazi dupla hagyomány szerint elragadtatott a mennybe. De lényegében itt élte le földi életének utolsó napjait. És több pápa is ellátogatott erre a helyre, a gyógyerőt rejtő források mellé, és kultusz helyé, zarándok helyé tették mindezt. És most jön az idézet. Kultusza már a legrégebb időben elterjedt egész Görögországban, majd később Rómában is. Mint a természet istendőjének hatáskörébe tartozott a szülés is, védelm alá tartoztak a gyógyforrások, kultusza kezdetétől egészen annak megszűnéséig szűz istennő maradt. Hát Artemisről írja ezeket az ókori lexikon, de elszomorító és talán felháborító még a párhuzam is. A kultusz nem szűnt meg, csak átalakult. És mi maradt a templomokból? Hát, ahogy mondtam, a lendület még egy darabig vitte a gyülekezetet, de Pál még megtért, bűneiktől elfordult emberekkel találkozott Efézusba érkezésekor. Számukra mondjuk a bemerítés egy külső formaság volt még, nem jelentett többet önmagánál. Pál ekkor ismerteti meg velük, hogy a keresztény bemerítés egy személlyel Jézus Krisztussal való kapcsolatot jelent. De az efézusi gyülekezet a későbbi századokban nem fejlődött a Krisztussal való élő kapcsolat megtartásában, hanem inkább hátralépett, és nem hogy János kerességét, de még azt sem tartották. Most ez a kép gyakorlatilag azt a templomot mutatja, azt az előző bazilikát, amit rekonstrukcióban láthattatok. Itt pedig egy keresztelő medencét, ami mellett már nem a gaz nőtt ki, hanem a fa. De még mielőtt nagyon nagy baptista öntudattal elítélnénk ezt a gyakorlatot, vagy ezt a gondolkodásmódot, tudjátok, jó néhány vidéki gyülekezeténknek az udvarát régen fölverte már a gaz, és növi majd át keresztül kasul a gyom is, és nem csak képletes értelemben. Ott, ahol a szeretet meghidegül, ott, ahol hatalmi villongások tönkreteszik az üzenet és a lényeg megértését, ott az történik, mint Efézusban, ahol összebalhézott egymással két püspök. Az egyiket Cirilnek hívták, a másikat Nestornak hívták. A vita tárgya a következő mondat volt. Jézus Krisztus egy személy, akit két természetről ismerhetünk meg, vagy Jézus Krisztus egy személy, akit két természetben ismerhetünk meg. Ez a nagyon fontos és komoly teológiai vita vezetett oda, ami persze valójában csak egy ürügy volt arra, hogy két hatalomért éhes ember egymást tönkre tegye, hogy kiátkozzák egyiket, kiátkozzák a másikat, és Efézusban egy zsinattal érvényt szerezzenek hatalmi törekvéseiknek. És mi lett ennek a gyümölcse? Nem csak rés az egyház falán, hanem átvette az uralmat az, akinek köze nincs Jézus Krisztushoz. És tudjátok, most már a műenzim imájára mennek az emberek napjában ötször, és fordulnak Mekka felé, és Efézus utcáin aranyos, kedves kis török gyerekek rohangásznak, de őket is napjában ötször hívják a pokol irányába. És mennek. És mennek, és van egy olyan utalás még egyszer az új szövetségünkben Efézusra, ami nagyon elgondolkodtató. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, s próbára teszed azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság. Terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Azért jó lesne nekünk 2-3 ilyen dicséret, úgy személy szerint, hogy nem fáradtál meg, hogy terhet viseltél, hogy ki tudod szűrni a hamis tanításokat. De az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előzőekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom a gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az efézusi gyülekezet története, én úgy gondolom, gyönyörű. Az efézusi levél, amit olvastunk, bátorító és fantasztikus. Efézus, vagy ahogy ma hívják, Szelcsuk, tanulságai pedig tanulságosak. Nem törvényszerű, hogy az ókor legerősebb, legpéldásabb gyülekezete feltétlenül ugyanúgy lelki, szellemi mocsárba süllyedjen, mint az efézusi Diana temploma. És az sem kéne, hogy természetes legyen, hogy egy mocsárba süllyedt pogány istennő kultusza virágozzék ma is. Hogy ennyire zavar legyen a fejekben, ennyire ne legyen átlátható a megtévesztés, és ennyire elveszten a lényeg, ami a motorja volt. Ami a motorja volt Pál szolgálatának. Hogyha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, de szeretet nincs bennem, akkor semmi vagyok. De ha van bennem, akkor nincs az az erő, nincs az az energia, nincs az a babonás föld, amelyik 100%-ig ne szembesülhetne Jézus Krisztus szeretetével. És azt szoktam mondani, hogy ha a helyeden vagy, ha a helyemen vagyok, ha azt teszem, amire teremtettem, akkor olyan vagyok, mint egy terminátor. Elpusztíthatatlan. Addig tudom csinálni, addig tudom végezni a szolgálatomat, ameddig a küldetésem tart. Nincs az, aki téged vagy engem el tudna ebbe pusztítani, ha tiszták a motivációim, tiszták az eszközeim, és az Úr akaratában dolgozom. Ha meg elvégeztem a feladatomat, akkor meg rosszat tenni nem tudnak velem. Az első keresztény vértanúval mit csináltak? Jobb létre szenderítették. Viszont egy utolsó gondolat, még egy dolog származik Efézusból. Hallottatok-e már a 7 alvókról? Na hát akkor most megismertetem veletek. A 7 alvókról azt lehet tudni, hogy ez is egy efézusi legenda. 251-ben Décius császár testőrei egy barlangba rejtőztek a keresztény üldözés elől. Már ez szimpatikus, nem, hogy elbújnak ahelyett, hogy hirdetnék az igét. És az ifjak, akik elbújtak, és megtudták, hogy oda mentek, befalaszták a barlangot, de nem haltak meg, csupán végigaludták a keresztény üldözések korszakát. Aztán a 196 éves ifjak álmukból felébredve már akkor ébredtek fel, amikor államvallássá lett a kereszténység. Ekkor a császár elé akarták vinni őket, de sajnos mielőtt bizonyságot tehettek volna a helyi püspök előtt, immáron végleg újra eludtak. Innen származik a hétalvók legendája és a hétalvó kifejezés. Ezt a butaságot, amit egyébként nagyon komolyan vesznek egyesek, meg ünneplik, inkább figyelmeztetésnek szeretném felolvasni, hogy mi ne legyünk hétalvók. És akár lehet szabadon hirdetni, akár üldözik azt, amit képviselünk, bátran álljunk ki, mert ha bátran tesszük, és állhatatosan tesszük, akkor annak 100%-os eredménye is lehet. De ha nem jó eszközökkel, nem jó motivációval, akkor láttuk az ellenkezőjét is. Nagyon tanulságos, nem csak az efézusi levél, hanem azoknak a sorsa, történelme is, akiknek íródott. És köszönöm, hogy ilyen sokáig bírtátok.